Lakottam, sejtik, ki vagyok, hiszen a bokrok közül megfigyelhették a karomra tetovált kobrát. Márpedig nekik ismerniük kell a kígyó fiai titkos társaság szent jelét, még akkor is, ha a társaságod át, Burmában működik. Nem is tévedtem, a nágák fehér felhő elveszítése után, mert fehér felhő akkor már öngyilkos lett, támaszt kereste Kormod droid ellen. S a támaszt bennem vélték megtalálni. Elhallgattam, és fehér felhőre gondoltam. Arra, vajon hogy találta meg lelke a kapcsolatot hozzám fizikai halála után. A nágák megmentettek bennünket, majd magunkra hagytak. Persze végig ott voltak a közelünkben, és tanakodtak, hogyan világosíthatnának fel bennünket mindazokról, amiknek a kifejezéséhez nem volt elég a szókincsük. Alig ha nem fehér felhő hallgatást parancsolt rájuk, melyet halála előtt elfelejtett feloldani. Követtek bennünket, egyre azon töprengve, hogyan adhatnák tudtomra szavak nélkül az igazságot, és hogy kérhetnék ugyanígy a segítségemet. Később megtaláltuk Anna Mari, a Minnesotai központ küldöttének a holttestét, majd Bloomék táborába kerültünk. Hogy ott mi történt, tudják, ez alatt a nágák sem tétlenkedtek. Rájöttek, hogy mindent el tudnak mondani szavak nélkül is, terepasztal segítségével. Csak hogy én nem bizonyultam megfelelő szellemi partnernek. Sok mindent értettem abból, amit közölni akartak velem, a lényeget azonban nem. Ők ennek ellenére kitartottak mellettem. Kijavították és visszavontatták a hajót a folyóra. Azt majd elfelejtem, hogy a hajón találtunk egy újabb hullát. A rózsaszínű párduc vonzotta a menekülő Asmodeus csapat tagjait, Kormod droid és Forkasz pedig ott tölték őket, ahol tudták. Amikor megtaláltam Kostasz holttestét Sri Anand kedvenc karosszékében, elkapott a pánik. Őt természetesen Misrum ne ölte meg, így végre sikerült megszabadulni a kéretlen lovagjától. A gyilkosság később két élő fegyvernek bizonyult, lehetetlen lett volna észrevétlenül elhagynia ezután a tábort. Ezért is bízta rám a mázába csomagolk mikrofilmet. Engedjék meg, hogy néhány perc erejéig még visszatérjek a rózsaszínű párducra. A szökőár elkapta, és velünk együtt a fák közé hajította. Látszólag nem szenvedett károsodást, így nága barátaink visszavonszolták a folyóra. Sajnos nem vették észre, hogy egyes helyeken meglazultak a deszkák, így másodszor is hajótörést szenvedtünk. A hajótörés pillanatában még azt hittem, valaki megfúrta a bárkát, szerencsére nem így történt. Az elsüllyedt párducot ismét csak kőkorszaki őrangyalaink vonszolták ki a folyóból, hozták rendbe, ezúttal már alaposabban. A csónakban heverő holttest természetesen Ormond droid áldozata volt, valamelyik Asmodeus hívő. Hogy miért lökte a hullát a párduchoz, azt talán Ormond droidtól kellene megkérdezni, bár a körülmények ismeretében ez nem ígérkezik problémamentes feladatnak. A geológusok táborában aztán gyanút fogtam, hoho, hiszen hányatott életem során nem egyszer előfordult már velem ehhez hasonló. Valakik szerveznek egy fantom expedíciót, fantom kutatócsoportot, hogy eltereljék vele mások figyelmét. Míg ezek a mások velük vannak elfoglalva, az alatt egyesek főzögetik a maguk kis levesét. Ahogy Mr. Bloom elmesélte, hogy csak ásnak-ásnak, de titokzatos megbízójuk nem igazán érdeklődik semmi iránt, azonnal tudtam, hogy beletenyereltem valamibe. Ettől kezdve vadul törni kezdtem a fejem. Emberek gyilkolnak a közelemben, a nágák tudják, miért, de valamiért nem akarják elmondani, ehelyett terepasztalokat építenek, amelyek értelmét sajnos nem tudom megfejteni. A geológusok látszat tevékenységet folytatnak, Misrum Ney valamit el akar küldeni velem az ördögimádókhoz, a halálfejek pedig mindenáron meg akarnak korbácsolni. Szép kis kalamajkába kerültem, nem is vitás. Ráadásul Mr. Bloom további felvilágosításokkal szolgált, és Misrum Ney is. Akkor támadt az a vad ötletem, hogy Misrum Ney talán nem is szakított a férjével. Talán a férj főzött ki itt valamit, hiszen szakmájánál fogva könnyen megtehette. De mit? És itt röviden kitérnék Misrum Ney lelki alkatára. Misrum Ney játékos volt, a szó igazi értelmében. Alig ha csak a pénzért és a gazdagságért ölt, sőt egészen biztosan nem csak azért. Őt a játék izgatta, a cselekmény izgalma. Éppen ezért nem is tett lakatot a szájára. Azt töltötte el kéjjel, ha közli ellenfeleivel az igazságot, csak éppen úgy, hogy azok ne értsék meg vagy csak azért se meg, aki legalább olyan szellemi színvonalon áll, mint ő. Önmagára gondol Mr. Lawrence? Kérdezte Álnok kíváncsisággal, de Leon, például, ha Misrum Ney nem beszél a férjéről, talán soha nem jöttem volna rá a megoldásra. Aztán volt még egyéb is, ami felkeltette a gyanakvásomat, folytattam sóhajtva. Például, hogy Ormond droid először nem akarta elmondani nekem, ki volt Anna Mari. Miért, ki volt? Kottyantott közbe Bloom. Anna Mari volt Minnesota első küldötte, mondtam. Első küldötte? Valakinek, talán valamelyik azóta már csontvázzá nyomorított szerencsétlennek sikerült feladni egy levelet Minnesotába. Az ördögimádó központjában gyanút fogtak. Tehát valóban létezik a Minnesotai központ. Érdeklődött, de Leon, Anna Mari az ő küldöttjük volt ráadásul a Devigne családhoz tartozott. Őt kérték meg Minnesotában, hogy férkőzzék az ördög hívők közé, és próbálja meg kideríteni, mi folyik itt. Ormond Roy Caffey természetesen megölette. Csak hogy Minnesotában nem nyugodtak bele a dologba, és küldtek még valakit. Szeplősorú Ednát, Biccentet, de Leon, a szőke, magas férfi az asztal végén felkapta a fejét. Kicsodát, nem feleltem a kérdésére. Helyette folytattam tovább a történetet. Ormond Roy együttműködést ajánlott a nágák ellen. Felbukkanásom ugyanis óriási haszonnal járhatott volna. Ha ugyanis igazolom, hogy a nágák rájuk támadtak, reményük lehetett volna, hogy az indiai kormány máshova költözteti a kőkorszakiakat, sőt nyugodtan dolgozhattak volna a föld alatt. Nem kellett volna attól tartaniuk, hogy fehér felhő bosszút áll a halottaiért. Természetesen úgy tettem, mintha gondolkodnék az ajánlatán. Közben megpróbáltam rájönni a nagy titokra. Szeplősorú Ednát is meg akarták ölni, mint Anna Marit? Kérdezte Bloom. Ön szerint igen, minden valószínűség szerint. Csak hogy Edna igen ügyesen végezte a dolgát. Azonnal bevallotta, hogy a Minnesotai központ küldötte, és átállt Ormond Roy-hoz. Természetesen látszólag. És Ormond Roy hitt neki. A szőke, magas férfi csodálkozó képet vágott. Nincs itt valami tévedés, Mr. Lawrence. Én ugyanis, egészen udvariatlanul vágtam közbe. Miss Edna el tudta hitetni Ormond Roy-dal, hogy mellé állt. Volt hatalma hozzá, a szőke férfi megrázta a fejét, és mosolygott. Én pedig mondtam tovább a magamét. Ormond Roy mindent megtett, hogy elhitesse velem. Valóban baj van az ördögimádókkal, csak hogy nem úgy, ahogy én képzelem. S mivel rájött, sejtem, mitől kábultak az emberei, és miért itatják mindenkivel ezt a szörnyű tejet, be akarta adni előbb a nyugtató, majd az éjsz történetet. Utolsó pillanatig bízott benne, hogy be tud csapni. Ha hittem volna neki, nagy halat fogott volna velem. Hiszen tudta, hogy sok barátom van Delhiben, akik segíthetnének neki. Csak akkor adta fel dédelgetett terveit, amikor megsejtette. Én vagyok a postás, akivel játékos kedvű felesége átküldte a csittapuri olajmező mikrofilmjét. Én pedig nem csak gyanítom, hogy mire megy ki a játék, hanem egyáltalán nem is szándékozom átadni neki az anyagot. Ekkor már szívesen megöletett volna. Csak hogy jól tudta, ha meghalok, minden reménye elszáll, hogy valaha is visszakapja a filmjét. Ezért megpróbált egyezkedni velem, és pénzt kínált. Mindketten játszottunk, ő abban bízott, hogy halálom előtt visszarettenek a kínzásoktól, és mégiscsak előadom a mikrofilmet, én másban. A nágákban? Kérdezte, de Leon, fehér felhőben? Talán igen, mondtam rejtélyesen. Bár akkor még nem sejtettem, hogy fehér felhő halott. Hiszen maga beszélt vele, beszéltem, egy halottal, csak a teste halott, a lelke nem, de Leon előrehajolt. Maga tényleg elhiszi, amit mond. Miért ne hinném, nem szóltam egyetlen szót sem szeplősorú Ednáról, akit változatlanul így hívtam magamban, bár valójában fogalmam sem volt róla, kicsoda. Azon kívül, hogy a Minnesotaiak küldték, szinte semmit sem tudtam róla. Ráadásul még a szeplősorú jelző sem stimmelt. Hiszen csak akkor volt szeplős, amikor kedve szottyant rá. Mondjam el nekik, hogy Edna segítségében bizakodtam és azéban, akit Edna képvisel. Mert bár abban nem igen hittem, hogy Edna a sátán, égből letaszított angyala, azt azonban kénytelen voltam belátni, hogy olyan erőket egyesít magában, melyeket földi emberek varázslatnak tartanak. Csak egy-egy tibeti szerzetes léphetett volna a nyomába, ha a nyomába léphetett volna bárki is. Hogy magyarázzam meg neki, kicsoda is Edna valójában? És ő akarja-e egyáltalán, hogy beszéljek róla? Földön túli erőket koncentrál magában, ugyanakkor nagyon is földi műszerekkel végez éjsz tesztet élő halottakon. Jóságos ég, ki is vagy, Edna, valójában. Helyette inkább Forkaszról ejtettem néhány szót, aki megpróbálta kijátszani a főnökét, hogy velem kössön egyességet. Hogy később mi történt, valamennyien tudták. Látták a föld alatti birodalmat, a holttesteket s a kóborló élő halottakat, akiket a helikopterekkel érkezett vörös keresztes ápolók megpróbáltak összegyűjteni. A társaság lassan feloszlott. Lal Bahadur rövid ideig még mellettem maradt. Ejtettünk pár szót a néhány évvel ezelőtt történtekről, amikor a keselyűk gyászzenéjének az ügyében nyomoztam. Sejtettem, hogy ismét Lal Bahadur aratja le a dicsőséget, de nem bántam. Fő, hogy újra rendes kerékvágásba kerüljenek a dolgok. Elhatároztam, végre tisztességesen kialszom magam. Meglehetősen zaklatott lelki állapotban lehettem, mert csak akkor vettem észre a magas, szőke fickót, amikor a fák árnyékából kilépett elém. Az a férfi volt, aki időről időre közbevágott, amikor a történetemet meséltem. Nem tudtam, kicsoda, azt hittem, vagy a Vörös Kereszttől érkezett, vagy Lalbahadur hozta magával. Ahogy hozzám csatlakozott, mosolya húzódott az arca. Száraz, örömtelen volt a mosolya, mint a kirakati próba babáké. Mr. Lawrence, válthatnék önnel néhány szót. Őszintén szólva, inkább aludni lett volna kedvem, mégsem utasíthattam visszakérését. Természetesen, mondtam mérsékelt örömmel. Bejön hozzám, vagy, ó, ez a hely is kitűnően megteszi. Itt legalább jár egy kis szellő. Különben Alcala vagyok, Ernest Alcala. Örvendek, Mr. Alcala. Mosolygott, és megsimogatta az állát. Gondolom, fogalma sincs róla, ki vagyok. Sajnálom, de valóban, Minnesotából jöttem. Egyszerre úgy éreztem, hogy elmúlik a fáradtságom. S, mintha a látszellő elfújta volna az álmot is a szememről. Úgy érti, hogy a Minnesotai központból. Igen, bár már nincs Minnesotai központ. Hogy nincs, áthelyezték. Hová, máshová, értem, Mr. Alcala. Ez esetben mivel lehetek a szolgálatára? Kíváncsi lennék rá, kicsoda Miss Edna, és hogy hol tartózkodik jelenleg. Miss Edna, és éppen ön kérdezi, minden bizonnyal a szobájában van jobbról a második barak. Nincs ott, Mr. Lawrence, hogy nincs, Miss Ednának reggel nyoma veszett. Azóta nem látta senki. Akkor majd találkoznak Minnesotában vagy másutt, hiszen ön is közéjük tartozik. A szőke bólintott. Igen, én közéjük tartozom, én vagyok az új Asmodeus. Ha rendbe tudom szedni ezt a fészket egyáltalán is, ha az indiaiak nem vonják meg tőlünk a jó akaratukat. Miért keresi Miss Ednát? Mert szeretném megismerni. Ő ugyanis soha nem tartozott közénk. Miss Edna vagy bárhogy is hívják, nem ördögimádó. Meg szeretném tudni, kicsoda. Verejtékező homlokkal próbáltam meg felhajtani szeplősorú Ednát, de nem találtam sehol. Vele együtt a holmia is eltűnt, mintha soha nem is lakott volna a barakjában. Ahogy ott toporogtam a szobája küszöbén, belebotlottam Lalbahadurba. A felügyelő elgondolkodva sétálgatott a folyosón, s, amikor meglátott, szó nélkül csatlakozott hozzám. Maga is őt keresi, úgy látszik, elment. Tudja, kicsoda, őszintén szólva nem, vagyis nehezen tudnám megmagyarázni. Ő segített önnek, nem tudom, mogorván szembe fordult velem, és felemelte a mutató ujját. Mr. Lawrence, az ügyet megoldottuk. De ön éppen olyan jól tudja, mint én, hogy a lényege még hiányzik a megoldásnak. És pedig, Mr. Lawrence, régtől fogva ismerem önt. Ön nem az az ember, aki fejjel rohan a falnak. Igaz, igyekszem vigyázni a fejemre, ez kétségtelen. Nem tudom elhinni, hogy ön csak úgy egyszerűen levonul az alvilágba, s felkínálja magát annak a csirkefogó hormondroidnak. Ön bízott valakiben. Biztos volt benne, hogy legyőzi Asmodeust. Ebben többé-kevésbé valóban biztos voltam. Na ugye, ragyogott fel a képe, és miért? Mert a jó mindig győz a rossz felett. Miért nem mondja meg az igazat? Könyörgött. Jó, akkor megfordítom a kérdést. Kiben bízott, Mr. Lawrence? Haboztam egy kicsit, aztán megvontam a vállam. A nágákban természetesen. Azt akarja bemesélni nekem, hogy maga azt hitte, a nágák ki tudják nyitni a hidraulikus lejáratokat? Ugyan mivel? A fúvócsövükkel? Beismerem, hogy tévedtem. Oké. Tudja végül is, hogy kinyitotta ki az ajtókat? Áramkimaradás történt. Műszaki hiba, az ilyesmi gyakran előfordul. Csak úgy magától, mi, a hibák általában maguktól adódnak. Bár az okság törvényének ismeretében. Lári fári, és kivette rá a lezárt ajtók mögött tücsörgő halálfejeket, hogy fosszák ki a raktárakat, ragadjanak kést, kardot, csöveket, és verjék agyon légszomitól fuldokló őreiket. Apropó, a szellőztető is elromlott. Ehhez mit szól? A szellőztetők időnként elromlanak. Na menjen a fenébe, elmentem. Mielőtt visszahajóztam volna Delhibe, sajnos a vágyott levélbogarak nélkül, rövid beszélgetést folytattam Bloommal, aki a nágák segítségével megpróbálta rendbe rakni birodalmát. Aztán csípőre tett kézzel néztem, ahogy ő és a kőkorszakiak csövekkel a hátukon eltűnnek a dzsungel bokrai között. Éppen indultam volna tovább, amikor felbukkant mellettem egy nága. Alacsony, reszelt fogú, laposorú öregember volt, fúvócsővel a hátán. Oda jött hozzám, és örömmel megrázta a kezem. Lesz vízünk? Mondta, a fekete szakállas kutat fúr nekünk. A fekete szakállas nagyon rendes ember. Az, helyeseltem, csak nagy a szakálla. Igen, mondta az öregember eltűnődve, ez nekünk sem tetszik. Ahogy levágja, már ki is nő neki. Sajnáljuk érte, én is, mondtam együttérző bólogatás közepette. Ezért arra gondoltunk, mondta az öreg. Ha kész a kút, megborotváljuk. Úgy, mint saját magunkat. Egyenként kihúzzuk a szőröket az arcából, hogy soha többé ne kelljen borotválkoznia. Örülni fog neki, egészen biztosan, bár először udvariasságból tiltakozik majd. De ti ne hallgassatok rá, ha készek vagytok vele, mondjátok, hogy Lavrenc üdvözli. A nága megölelt és megcsókolt, mintha nága föld búcsúztatott volna. Epilógus. Kerestem Delhiben, kerestem Kalkuttában. Nem találtam sehol, még a nyomára sem sikerült rábukkannom. Fél évvel később az Egyesült Államokba utaztam. Találkoztam valakivel, aki Minnesotában él, és kérdéseket tettem fel neki az ördöghívő központtal kapcsolatban. Meglepett, hogy mennyire keveset tudott róluk. Hát persze, gondoltam később, Amerikában annyi a szekta, mint vízben a hal. Néhány nappal később indiai anyagomat rendezgetve, kezembe akadt egy felbontatlan filmtekercs. Sahogy a tenyeremen tartottam, mintha elektromos áram futott volna végig rajtam. Hiszen ez az a tekercs, amelyre ráfényképezett bennünket Blum azon a reggelen, amelyiken utoljára láttam Ednát. Bármennyire is tiltakozott, Blum nem adta oda neki. Később aztán én elkértem tőle. Nem is értettem, miért nem jutott eszembe előbb, hogy előhívassam. Ekkor már szeplősorú Edna képe, amelyről pedig azt hittem, hogy kristálytisztán belevésődött az emlékezetembe, kezdett homályosulni. Néha azon kaptam magam, hogy nem emlékszem a vonásaira. Szeplősorra összemosódott egy római arcélű, alabástromnő arcvonásaival, majd a köd mögül előbukkant egy kreolbőrű, tűnődő asszony profilja. Beadtam a tekercset a szállófotó műtermébe, ahol készségesen vállalták, hogy percek alatt elkészítik a képeket. Leültem az előtérbe állított karosszékek egyikébe, és vártam. 10-15 perc múlva a mosolygó műterem vezető maga hozta a cégjelzéses borítékokat. Szép képek, Mr. Lawrence, az embernek kedve lenne egyszer elutazni egy ilyen dzsungelbe. Ön igazán szerencsés ember. Itt ez a sok rohanás, gyilkosság, erőszak, ott pedig a természet csendje, a béke, a boldogság. Igazam van, Mr. Lawrence. Feltétlenül. Morogtam, és kiemeltem a borítékból a felvételeket. Blum képei az erdőt ábrázolták, a barakkokat, végül engem. Egyedül egy barakk előtt. Éreztem, hogy elönt a forróság, pedig odakint jeges eső esett, s a rádió újabb hideg hullámot jósolt. Felemeltem a képet, és a tulajdonosorra aládugtam. Ez a felvétel hibás, Mr. Calvino, uram, hibás, Mr. Calvino. Ezen a képen kellene lennie még egy lánynak is. Mr. Calvino mosolygott, kivette a kezemből a borítékot, előhúzta a filmet, megkereste a megfelelő kockát, és a lámpa felé tartotta. Nézzen csak ide, Mr. Lawrence! A kocka azt a pillanatot ábrázolta, amikor kiléptünk a barakk ajtaján, Edna és én, s Blum orvul ránk sütötte a gépét. Csak hogy a felvételen egyedül voltam. Edna nem állt mellettem. Morogtam valamit, elnézést kértem, és Mr. Calvino csodálkozó tekintetétől kísérve visszatértem a szobámba. Ismét te győztél, Edna. Ránk felügyelőbe hívatta a rajzolót, és bemutatott bennünket egymásnak. Mr. Lawrence, ő Viviani őrmester. Ha ő nem tudja megrajzolni a kívánt képeket, hát nincs a világon senki, aki meg tudná. Erre mérget vehet. Köszönöm, uram, nyelt egyet mélyen elpirulva a fiatal őrmester. Viviani munkához látott. Amíg szemembe hunyva megpróbáltam szavakba foglalni Edna és a másik kettő egyre homályosult vonásait, Viviani őrmester keze szaporán dolgozott a papíron. Amikor befejezte, félve pillantottam a műre. Aztán elvörösödtem, és elakadt a lélegzetem. Az első papírról Edna, a másikról a római arcélű lány, a harmadikról a kreolasszony mosolygott rám. A három arc egészen elütő karaktert akar, uram, magyarázta a fiatal őrmester. Megvan elégedve, uram? Ha tehettem volna, előléptetem felügyelővé. Ránk megszemlélte a képeket, aztán megvonta a vállát. Engem ugyan nem emlékeztet egyikük sem senkire. Csinos lányok, kétségtelen. Eltűntek, el. Kár értük. Na, jöjjön, menjünk Holmeshoz. Holmes nagy darab, fakóhajú, szemüveges férfi volt. Éppen néhány tépet célű papírdarabot vizsgálgatott elmélyült igyekezettel, amikor beléptünk hozzá. Néhány másodpercig forgatta a kezében a képeket, aztán előbb a római arcélű lányét, majd a kreolét tette félre. Ezeket nem ismerem, ő azonban emlékeztet valakire. Éreztem, hogy elszorul a torkom. Tenyerem egyetlen szempillantás alatt olyan nyírkos lett, hogy bele kellett törölnöm a zsebkendőmbe. Kire emlékezteti, Mr. Holmes? A férfi levette a szemüvegét, és elgondolkodva megtörölgette. Régi történet, alig ha az, aki tönkeres. Megköszörülte a torkát, aztán elhúzta a száját. Hát, ha nem tudnám, hogy lehetetlen, azt mondanám, hogy ő. Sheila Caron, hiába erőltettem az agyam, nem ugrott be semmi. Sheila Caron, az ki? Nem csodálom, hogy nem tudja. Valamikor a 30-as években zajlott a pere. Azzal vádolták, hogy megölte a férjét. Megölte? Miért? Sheila Charon vidéken élt, ha jól emlékszem, valahol Minnesotában. Állítólag az ördögimádók szektájába tartozott. Igyekeztem nyugalmat erőltetni magamra, bár nem ment könnyen. Azt is beszélték, hogy azokon a szertartásokon gyerekeket öltek. A férje természetesen mit sem tudott a dologról. Csak Sheila nem akart többé lefeküdni vele. A tárgyaláson azzal védekezett, hogy a sátán a szeretőjévé választotta, és neki eztán nincs joga soha többé másé lenni. A férje erőszakoskodott. Sheila pedig megölte. Bár, ha jól emlékszem, ezt többen is kétségbe vonták a nyomozás során. Valami kő esett a házuk tetejéről a férj fejére. A rendőrség és a szakértők szerint lehetetlen, hogy Sheila dobta volna rá. Csak hogy semmi nyomot nem találtak, ami másra terelhette volna a gyanút. Tudja, akkoriban nem nézték jó szemmel az ördöghívőket, és a vidéki papság nyomására súlyos ítéleteket hoztak. Mi történt Sheilával? Halálra ítélték. Valahol olvastam is az utolsó szavait. Azt állította, hogy egy Edna Perry nevű, múlt században élt boszorkány inkarnációja. Ez persze csak olaj volt a tűzre. Az elmeszakértő nem találta elmebetegnek, csak fanatikusnak, azért aztán halálra ítélték. Kivégezték? Igen. Hogyan? Alig ha nem felakasztották. Erre nem tudok pontos választ adni. Vagy villamosszékbe ültették. Bár azt sem tudom, hogy Minnesotában volt-e villamosszék. Gyermeke nem volt. Ha jól emlékszem, egy lány, ha él, már 70 felé járhat. Óhajt még valamit, Mr. Lawrence? Nem óhajtottam. Úgy határoztam, elég, amit tudok. Eszemágában sincs a természet feletti hatalmak dolgába avatkozni, ha léteznek egyáltalán. Ha akarnak, úgy is megtalálnak. Mint ahogy meg is találtak. De ez már egy későbbi történet. Vége.